Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban: már úton van a hajlítható üveg, amitől tényleg hajlítható lesz a telefon. Önvezető busz közlekedik az egyik egyetemi városban. Érzékelős karmesteri pálca segíti a nem látó zenészeket. Meg volt az első távműtét, amit 5G hálózaton keresztül segítettek. Megkezdte a fúrást a Marson az InSight-szonda robotvakondja. Drámai változáson megy keresztül hosszabb távon az űrhajósok immunrendszere. Megtalálták az immunrendszer főkapcsolóját, nagyon jótékony hatású a fekvőtámasz, és tudományos áttörés, meggyógyították a második éces beteget, aki rákban is szenvedett. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról hallhatnak, hogy itt a mindent figyelő fogkefe, mintha a kezünkben lenne a fogorvos. Aki még kételkedne abban, hogy a mesterséges intelligencia korát éljük, az különösen figyelmesen hallgassa most meg, hogy mit tud a legújabb okos fogkefe. A gyártó azt ígéri, mindent kiderít fogmosási szokásainkról, hibáinkról. Sokszor hallhatjuk, mennyire nem mindegy, hogyan mosunk fogat, tanácsokat is kapunk a fogorvosunktól, de talán nincs még egy olyan jó fogmosási tréner, mint az új fejlesztésű fogkefe. Ebben az eszközben mesterséges intelligencia dolgozik, amit sok ezer fogmosási mintával tanítottak, és alkalmas arra, hogy felmérje, mennyiben térnek el használója mozdulatai az ideálistól. Ezt azután jelzi is, méghozzá a kapcsolódó okostelefonos appal. Az alkalmazás Bluetooth kapcsolaton keresztül kapja meg az adatokat a fogkefétől, majd látványos formában jeleníti meg a tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy milyen területek maradtak ki, vagy hol kell kisebb, esetleg nagyobb nyomást alkalmazni. Összességében tehát személyre szabott visszajelzést ad a további figyelmet igénylő területekről. A legtöbben úgy gondolják, hogy körülbelül 2 percig mosnak fogat, holott ez az idő általában 30-60 másodperc. A fogkefe, illetve az app használatával viszont, állítja a gyártó, 2 perc 22 másodpercen nő az átlagos fogmosási idő. És az okos fogkefe után jöjjön az okos telefon, legalábbis egy ahhoz kapcsolódó hír: már úton van a hajlítható üveg, amitől tényleg hajlítható lesz a telefon. A nemrég bemutatkozott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van, nem üveg a kijelzőjük. Az egyik fejlesztő azonban már dolgozik a megoldáson, erre viszont néhány évet még várni kell. Bár még meglehetősen sok van hátra az idei évből, szinte biztosra vehető, hogy 2019 egyik legnagyobb technológiai durranását a hajlítható eszközök jelentik. Ezzel rukkolt elő nemrégiben Londonban 2 ismert gyártó is. Csak hogy ezek a készülékek mégsem egészen hajlíthatóak, inkább csak összecsukhatóak. A telefon üveg helyett műanyag polimereket használ, amely ugyan többször is meghajtható, de karcolódik is. A fejlesztők most olyan üvegen dolgoznak, ami alig 0,1 mm vastag, és úgy hajlítható, hogy a hajtás következtében csak 1 cm marad a kijelző alsó és felső széle között. A probléma az, hogy a cél alapvetően ellentmond a fizika szabályszerűségének. A szakemberek szerint minél jobban szeretnénk összecsukni a kijelzőt, annál inkább szembe kell menni a fizika törvényeivel. Ehhez ugyanis egyre vékonyabb és vékonyabb anyagot kell készíteni. A cél ugyanakkor mégis az, hogy ellenálljon a sérüléseknek, és ne törjön össze, ha valaki leejti. Ezért a hajlítható üveg egyelőre még várat magára. Valószínűleg csak néhány év múlva érkezhet meg, de a jelek biztatóak. Ennyi tehát a hajlítható üvegről, és a folytatásban is maradunk még a technika világában. Önvezető busz közlekedik az egyik egyetemi városban, ezzel folytatjuk a műsort rövidesen, de szó lesz arról is, hogy érzékelős karmesteri pálca segíti a nem látó zenészeket.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Önvezető busz közlekedik az egyik egyetemi városban. Ez tehát a következő témánk. Az egyik szingapúri egyetem és egy svéd gyártó olyan busszal állt elő, amely nem csak környezetkímélő, hanem sofőr nélkül gyűjti a kilométereket, közel 80 ember tud egyik pontról a másikra vinni. Az önvezető járművek az elkövetkező évek nagy szenzációi lesznek. A cél, hogy a gépek biztonságosan és tényleg emberi segítség nélkül legyenek képesek közlekedni. Erre az útra több vállalat, köztük az egyik svéd cég is rálépett már, most pedig egy újdonsággal is előállt. A gyártó két olyan nagyméretű buszt mutatott be, amelyek egyrészt elektromosak, másrészt emberi segítség nélkül közlekednek. A szingapúri Nanyang Technológiai Egyetemmel közösen végzett fejlesztés a világ első nagykapacitású önvezető járműve. A felek mindezt az utasszámmal indokolják, a busz ugyanis összesen közel 80 embert tud szállítani. Az önvezető technológia szempontjából ez mindenképpen mérföldkő. A busz emellett rendkívül pontos GPS eszközzel és háromdimenziós kamerákkal rendelkezik, hogy az útjába kerülő akadályokat mielőbb azonosítani tudja. Az interneten is látható kisfilmen a busz egy emberi alakot észlelve lassít, majd megáll. A busz rendszere, amelyet az egyetem által fejlesztett mesterséges intelligencia kezel, annyira precíz, hogy a szűk helyekre történő betolatás sem okoz neki gondot. A gyártó a környezetvédelemre is gondolt. A jármű ennek köszönhetően 80%-kal kevesebbet fogyaszt, mint a dízel autóbuszok. Az önvezető buszból jelenleg 2 gyűjti a kilométereket Szingapurban, az egyetemistákat szállítja vele, de csak a kampuszon belül. A városi forgalomba még nem engedték ki, egyelőre az intézmény területén tesztelik. És az önvezető busz után jöjjön az érzékelős karmesteri pálca, ami segíti a nem látó zenészeket. Tapintható karmesteri pálcát fejlesztettek ki vak és látásukban korlátozott zenekari zenészek számára Nagy-Britanniában. A tapintható pálca olyan szenzorokkal rendelkezik, amelyek a csekély mozgást is észlelik. Az általuk küldött jeleket aztán a zenészek csuklójára vagy bokájára erősített vibráló eszközök érzékelik rádiójelek révén. Különböző intenzitással és módon vibrálnak és rezegnek, így jelezve, milyen ütemet és dinamikát kér a karmester. A tapintható pálca egy prototípus, amelyet zenészekkel tesztelnek. Fejlesztése még folyamatban van, azonban várhatóan 1-2 éven belül elkészül a végleges változat. Több zenész is kipróbálta már az eszközt. Abby Baker hegedűművész gyerekkorában vakult meg szürkehályog műtét következtében. Mint elmondta, az okos pálca segítségével maga biztosan tudja elkezdeni a játékot ugyanabban a pillanatban, mint zenésztársai. Korábban a körülöttünk hallható zajokra kellett támaszkodnom. A hegedű szekcióban ülve arra támaszkodtam, hogy hallgattam, a többiek mikor emelik fel a hangszerüket, és csak nagyjából tudtam tippelni, mikor kell belépnem, mondta el a zenész. Ez fantasztikus, mert nincs szükség számolásra, csak érzek egy rezgést vagy kettőt, és abból tudom, mikor kell belépnem, és magabiztos lehetek, tudva, hogy jókor teszem. Kevin Setizéből szólózongoristának korábban a karmesterhez kellett közelülnie, és figyelnie a lélegzetét, hogy tudja, mikor kezdjen. De ha egy nagy zenekar közepén ülsz, és mérföldkövekre vagy a karmestertől, akkor nagyon nehéz egy ilyen információt kiszűrni. Egy ilyen műszer gyakorlatilag hozzákapcsol a karmester mozdulataihoz, emelte ki. Mint mondta, a zenekaroknak többé nem lehet kifogásuk, hogy miért ne alkalmazzanak látássérült zenészt, hiszen a technológia rendelkezésre áll, hogy ők is szerves részei legyenek a zenekarnak. Érzékelős karmesteri pálca segíti tehát a nem látó zenészeket, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a technika világában, amely már kapcsolódik az orvostudományhoz is. Megvolt az első távműtét, amit 5G hálózaton keresztül segítettek, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy megkezdte a fúrást a Marson az InSight szonda robotvakondja. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Megvolt az első távműtét, amit 5G hálózaton keresztül segítettek. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G mobil hálózat segítségével. Egy spanyol orvos a barcelonai szakkiállítás helyszínéről irányította a beavatkozást. A műtét alatt Antonio de Lacy, a gasztroenterológiai osztályt vezető orvos, valós idejű tanácsadást és műszaki segítségnyújtást végzett egy 5G hálózat révén közvetített műtéthez orvoscsoportjának, amely béldaganatot műtött meg a kiállítás színhelyétől 5 kilométerre fekvő kórházban. A szakkiállítást szervezők elmondták, hogy ez volt az első 5G hálózat segítségével valós időben közvetített műtét. Az orvostudományban már alkalmaztak távolról történő beavatkozásra lehetőséget adó technológiát, de az 5G jóval rövidebb késleltetési időt és sokkal jobb képminőséget biztosít, mint a korábbi hálózatok, csökkentve így a hiba lehetőségeket és pontosabb információt nyújtva az orvoscsoportoknak. A műtét alatt a késleltetési idő 0,01 másodperc volt a jelenleg átlagosan használt 4G hálózat 0,27 másodpercéhez képest. A szakértők többsége szerint az 5G idővel lehetővé tesz majd a robotkarok segítségével történő távműtétet is. A nagyon alacsony késleltetési idő, a nagyobb kapacitás és a gyorsabb adattovábbítás révén az 5G számos használatot forradalmasíthat, a videójátékoktól az önvezető autókon át a robotizált üzemekig. Az 5G hálózat tehát a jövő technikáját képviseli, és egy szintén előremutató projektről számolhatunk be a következő percekben is. Megkezdte a fúrást a Marson az InSight szonda robotvakondja. Megkezdte a mélybehatolást a Marson az InSight HP3 nevű műszere. Első 4 órán át tartó behatolása során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 18-50 cm mélyre jutott a vörös bolygó talajában. Amikor vélhetően egy kőbe ütközött, közölte a német űrkutatóközpont. A hőáramlást mérő HP3 műszerrel végzett kutatás célja, hogy mérjék a Mars belsejéből érkező meleg áramlatokat. A távirányítású berendezése a tervek szerint az űrkutatás történetében először fog 5 méter mélyre hatolni a Mars talajában, amelynek hőmérsékletét és hővezető képességét vizsgálja. Az adatok a Földhöz hasonlatos égitest keletkezésének és fejlődésének jobb megértéséhez járulhatnak hozzá. A német kutatók által készített berendezés egy félautomata, elektromosan működtetett kalapácsütésszerű mechanizmust használ, miközben mérőszenzorokkal ellátott kábelt húz maga után a talajban. Útja során úgy tűnik, a mélyben egy kőbe ütközött, 15 fokkal elhajott, a követ félrelökte vagy maga előtt tolta, mondta el Tilman Spohn, a HP3 kísérlet tudományos vezetője. Egy lehűlési fázis után a tudósok a második szakaszban ismét 4 órán keresztül tartó fúrási periódust kezdenek a robotvakonddal. A következő hetekben a robotnak a meglehetősen porózus talajban 3-5 méter mélyre kell hatolnia. A HP3 a hőmérsékletet a Celsius fok 1000 részének megfelelő pontossággal tudja mérni. Ebből például arra is lehet következtetni, hogyan fejlődött a vörös bolygó belseje, és hogy még mindig rendelkezik-e forró, folyékony belső maggal. A robotvakond kinézete hasonlatos egy nagy szökhöz, mely beépített kalapáccsal rendelkezik. Az InSight misszió keretében tavaly novemberben landolta a Marson a különleges mérőműszer, az űrszonda idén február közepén helyezte ki karjával a vörös bolygó felszínére. A 360 kg-os robot geológus nem mozog, egy helyben az Elysium síkságon végzi feladatait. Ennyit tehát arról, hogy megkezdte a fúrást a Marson az InSight szonda robotvakondja, amely a kőzetet tanulmányozza. És a folytatásban a következő hír is kapcsolódik majd az űrhöz. Drámai változáson megy keresztül hosszabb távon az űrhajósok immunrendszere. Ezzel a témával jövünk tehát rövidesen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy drámai változáson megy keresztül hosszabb távon az űrhajósok immunrendszere. Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása a Földön maradt ikertestvéréhez képest, amikor az amerikai űrhajós 2015-2016 márciusa között majdnem egy éve dolgozott a nemzetközi űrállomáson, jelentették be a kutatók a napokban. A tudósok nem tudják, hogy ezek a változások jók voltak-e vagy rosszak, de a NASA páratlan iker kutatása számos új kérdést vetett fel az orvosok számára, akkor, amikor az amerikai űrhajózási hivatal arra készül, hogy embereket küldjön a Marsra. A genetikailag azonos Kelly testvérek orvosi tesztjei soha nem látott lehetőséget biztosítottak a tudósoknak az ember biológiájának kutatásában. Annak megfigyelésében, hogyan kapcsolnak ki és be a gének másképpen a világűrben, mint a Földön. A világ legnagyobb általános tudományos egyesülete, az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén ismertették a kutatók az orvosi tesztek néhány eredményét, köztük azt, hogy Scott Kelly immunrendszere hiperaktivitásra kapcsolt. Olyan ez, mint amikor a szervezet úgy reagál erre az idegen környezetre, mintha egy rejtélyes organizmus lenne benne. Magyarázta Christopher Mason, a New York-i Weill Cornell Orvostudományi Egyetem genetikusa, a tanulmány egyik vezetője. Az orvosok most ezt próbálják megfigyelni más űrhajósok esetében is. Az űrkutatások kezdete óta tanulmányozzák a NASA kutatói azt, hogy miként hat az űrben tartózkodása az űrhajósok szervezetére. Kelly 340 napon át dolgozott a nemzetközi űrállomáson, amivel amerikai rekordot állított fel az űrben való tartózkodás időtartamát illetően. Soha nem éreztem normálisnak magam a világűrben, írta Kelly az egyik amerikai hírügynökség megkeresésére. Egyebek között gyakori fejfájásra, koncentrációs nehézségekre, emésztési problémákra panaszkodott. Ikertestvérét Mark Kelly egykori űrhajóst vonta be a Földön a NASA az orvosi vizsgálatokba, hogy molekuláris szinten tanulmányozzák az emberi szervezet reagálását. Christopher Mason tudós elmondta, hogy az immunrendszerhez kapcsolódó gének váltak hiperaktívvá Scott Kelly esetében. Nem a DNS-ben, hanem a génkifejeződésben történt változásról van szó. Arról, hogyan kapcsolnak ki és be a gének, hogyan növekszik vagy csökken fehérje termelésük. A tudósok megfigyeltek a vérben egy másik marker megugrását is, amely bekapcsolja az immunrendszert. Ezzel egy időben Kelly vérében egy másik sejtípusból kevesebbet mértek, amely a vírusok elleni korai védelmet jelezte. A gének aktivitásának megváltozása az űrben nem okozott meglepetést, hiszen az mindenféle stresszre megváltozik. A szervezet alkalmazkodik a környezetében bekövetkezett változásokhoz. A kutatók hangsúlyozták, hogy nem sokkal azután, hogy Kelly visszatért a Földre, minden normálisra változott. Ezeknek az immunrendszerrel kapcsolatos géneknek azonban úgy tűnik van memóriájuk, és még 6 hónappal később is riadó készültségben voltak. Egészében véve bátorító a helyzet, nincsenek újabb nagy figyelmeztető jelek, hangoztatta Craig Cardot, aki a NASA vizsgálatait vezeti az űrben való tartózkodás hatásairól. Olyan változásokat látunk, amelyekre korábban nem gondoltunk, de azt nem tudjuk, hogy ezek vajon fontos következményekkel járó változások-e, fűzte hozzá a tudós. Jelentősen megváltoztatja az immunrendszert a hosszú távú űrben tartózkodás, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az immunrendszernél, amelynek megtalálták a fő kapcsolóját. Hogy mit is jelent ez, mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy megtalálták az immunrendszer fő kapcsolóját. Szakértők egy csoportja kulcsfontosságú molekuláris útvonalat találta az immunrendszerben. A felfedezés segíthet az autoimmun betegségek, bizonyos daganatok, a cukorbetegség, a szklerózis multiplex és a Crohn betegség hatékonyabb kezelésében. Graham Lord, a Manchesteri Egyetem munkatársa kollégáival egy olyan molekuláris útvonalat fedezett fel, amelyet a MicroRNS 142 nevű molekula szabályoz, számol be az egyik tudományos lap. A friss eredmények nagyban hozzájárulnak az immunrendszer működésének alaposabb megértéséhez. A 10 éven át tartó kutatás során kiderítették, hogy a MicroRNS 142 szabályozza a szupresszor T-limfocitákat, amelyek a többi között az autoimmun betegségekkel szemben nyújtanak védelmet. A tudósok szerint felfedezésüket akár már néhány éven belül kamatoztathatják a gyógyszergyártásban. Amennyiben a szupresszor T-limfociták aktivitása túl alacsony, a többi immunsejt a gazda szervezetet is megtámadhatja, ha viszont túl magas, az elnyomhatja az immunrendszert, így az hatástalanná válik a rákos megbetegedésekkel szemben. Éppen ezért a szupresszor T-limfociták szabályozási folyamatának feltérképezése komoly eredmény. A kutatók bíznak abban, hogy eredményeikkel hatásosabbá válik majd az autoimmun és a fertőző betegségek, illetve a rák kezelése. Ennyit arról, hogy megtalálták az immunrendszer fő kapcsolóját. A folytatásban pedig még kapcsolódunk az orvostudományhoz, kiderült, hogy nagyon jótékony hatású a fekvőtámasz. Azok a középkorú férfiak, akik nem képesek 10 fekvőtámaszt megcsinálni, nagyobb eséllyel kaphatnak szélütést vagy szívinfarktust, állítja egy kutatás. Felesleges viszont aggódnia az erősebb, nem strapabíróbb képviselőinek. A legkevesebb 40 fekvőtámaszt teljesíteni képes férfiaknál a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata 97%-os csökkenést mutatott. Természetesen nem kell erőgépnek lenni, ha el akarjuk kerülni a korai halálozást. A már 21 fekvőtámaszt teljesíteni tudók esetében is negyedével csökkent a korai halálozás rizikója. A kutatást a Harvard Egyetem munkatársai készítették. Az egyik folyóiratban napvilágot látott tanulmány 10 évig vizsgálta az érintettek egészségi állapotát. Azok az önkéntesek, akik minimum 11 fekvőtámaszt megcsináltak, jóval kevesebb kardiovaszkuláris problémával szembesültek, írják a kutatók, akik szerint a fekvőtámaszozással sokkal pontosabb képet lehet kapni az egyén egészségi állapotáról, mint például futással vagy más fizikai állapot felméréssel. Ez a módszer ráadásul gyorsabb és költséghatékonyabb is a hagyományos technikáknál, emellett bárhol, bármikor elvégezhető. Az új kutatásban összesen 1000 aktív tűzoltót vizsgáltak az Egyesült Államokban, az önkéntesek átlag életkora 39,6 év volt, testtömegindexük pedig 28,7. Az évek során a fizikai állapot felmérés mellett folyamatosan nyomon követték a férfiak egészségi állapotának változásait. Az eredmények azt mutatták, hogy a fekvőtámaszok száma és a hosszú távú egészségi állapot között erős kapcsolat tapasztalható. Független szakértők azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a kísérlet megállapításait más csoportoknál, például kevesebb testmozgást igénylő munkakört betöltőknél, illetve nőknél is ellenőrizni kell. Nagyon jótékony hatású tehát a fekvőtámasz, ha gondolják, kezdjék el vagy folytassák ezt a gyakorlatot. És a folytatásban is maradunk még az orvostudomány világában. Tudományos áttörés következik rövidesen. Meggyógyították a második éjces embert, aki rákos megbetegedésben is szenvedett. Mindjárt önnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A folytatásban pedig egy tudományos áttörés következik, ugyanis meggyógyították a második éjces beteget, aki rákban is szenvedett. A betegséget, a szerzett immunhiányt egy vírus okozza, amely az immunrendszer sejtjeit, elsősorban a CD4 receptorral rendelkező T-limfocitákat pusztítja. A tudósok régóta próbálgatják megismételni azt az eljárást, amely 12 éve egy ilyen HIV-fertőzött beteg hosszú távú, teljes tünetmentességéhez vezetett. Most úgy tűnik, hogy a londoni beteg néven emlegetett pácienssel ez sikerült, így bizonyítván, hogy a kezelés sikere reprodukálható. Szakértők szerint a mérföldkő reményt jelent az embereknek, a gyógyulás nem álom, hanem elérhető. A világjárvány történetében másodjára sikerült kigyógyítani valakit az AIDS tünet együttest okozó HIV vírusból. Az egyik tudományos labban a napokban megjelenő tanulmány szerint a tudománynak 12 évvel az első eredményes kezelés után sikerült megismételnie az eljárást, ami immár bizonyítja, hogy a HIV gyógyítása bár nehéz, de nem lehetetlen. A tudósok, akik a kezelés részleteit egy Seattle-ben rendezendő virológiai konferencián taglalják majd, hivatalosan a remisszió, azaz tünetmentesség kifejezést használják. A közbeszédben már a szakértők is gyógyulásként emlegetik az esetet. A kétféle szó használat mögött az áll, hogy nagyon nehéz néven nevezni egy ilyen fajsúlyú valamit, hogy összesen csak két példa van rá a világon. A két esetben közös, hogy a betegek csontvelő transzplantációt kaptak, és bár azzal az orvosok a paciensek daganatos megbetegedését tervezték kezelni, az átültetés végül ahhoz vezetett, hogy a beteg HIV-fertőzöttsége is eltűnt. A kezelés kapcsán a tudomány óvatos, mert miközben a HIV-fertőzés kordában tartása ma már viszonylag hatékony gyógyszerrel megoldható, a csontvelő átültetés kifejezetten kockázatos beavatkozás, adott esetben évekig tartó mellékhatásokkal. Tömeges elterjedésére ezért egyelőre nem számíthatunk. Arra viszont igen, vélik a szakértők, hogy a hatékonynak bizonyuló transzplantáció elemeit ellesve hasonló hatást idézzenek elő az immunsejteknél, és ilyen módon gyógyítsanak ki embereket a HIV-fertőzésből. Anna-Mary Wensing a holland utrechti egyetem orvosi központjának virológusa a londoni beteg esete kapcsán úgy fogalmazott, ez reményt ad az embereknek, hogy a gyógyulás nem álom, elérhető. A most nyilvánosságra hozott eset alanyát azért említik csak londoni betegként, mert névtelenséget kért. Az egyik amerikai lap újságírójával azért e-mailben összekötötték az orvosok. Azt írta, szürreális érzés volt, amikor megtudta, hogy a rákos megbetegedéséből és a HIV-fertőzésből is kigyógyíthatták. A tudósok azóta próbálják megismételni az eljárást, hogy 2007-ben szintén a Seattle-i retrovírusokról és az opportunista fertőzésekről szóló konferencián egy német orvos bemutatta a berlini beteget, az első embert, akit sikerült kigyógyítani a HIV-fertőzésből. A ma 52 éves Timothy Ray Brown, aki leukémiás is volt, később a nevét is vállalva a nyilvánosság elé lépett. A mostani londoni beteg a HIV-fertőzés mellett Hodgkin-kórban a nyirokcsomókat érintő daganatos betegségben szenvedett. A szakértők megjegyzik, a berlini és a londoni beteg közti további különbség, hogy még Timothy Ray Brown-t kritikusabban érintette a kezelés, a mostani eset során nem áll fenn ilyen helyzet. A csontvelő transzplantáció minden mellékhatás nélkül pusztította el a rákos sejteket, miközben a HIV vírussal szemben ellenállóvá vált új immunsejtek átvették a korábbi, sebezhetőnek bizonyult immunsejtek feladatát, így küzdötték le a fertőzést. Reményt keltő tehát az a tudományos áttörés, amely szerint meggyógyították a második éces embert, aki rákban is szenvedett. És ezzel a jó hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.